akarat Istennek, a Földön békesség és az emberek jó akarat. Egyenletéknek és békesség Istentől, ami Atyától, és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Életünk közösségében. Amen. Karácsonyi Isten
kezdetén fennálló énekül énekeljük a 422. dicséretünket. A 422. dicséret így kezdődik, karácsony ünnepében. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen az énekkar szolgálatát, és folytassuk karácsonyi istentiszteletünket, énekeljük a 401. dicséretünk első 4 versét. A 401. dicséret így kezdődik, Krisztus Urunknak áldott születésén.
Thank you.
A mi segítségünk, karácsonyi istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, a karácsonyi evangéliumot, úgy, amint megírva található a Lukács írása szerinti szent evangélium második részének első 14 versében. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Lukács evangélium a második részének első 14 versében így szól a mi Urunk igéje. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged ez ünnepi istentiszteleten, a te nagy-nagy szeretetedért, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Áldunk téged, hogy megőrizted életünket, és eljuthattunk ennek az esztendőnek is a végéhez közeledve a karácsony ünnepére. Köszönjük, hogy adtál erőt is arra, hogy eljöjjünk ide, és együtt ünnepeljünk. Megteljék a szívünk azzal a karácsonyi örömmel, amit az angyalok meghirdettek, hogy az a békesség, amely földön az embernek lett hirdetve, az is ott lehet a szívünkben. És szeretnénk a te dicsőségedet hirdetni életünkkel, azért arra kérünk, hogy szólíts meg mindnyájunkat ezen a mai istentiszteleten, tedd készé a szívünket az ige befogadására és meghallására, add, hogy ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is hallgassuk az igét. És áld meg mindazokat, akik ma együtt vannak a te nevedben, szerte az országban és a világon, akik ünneplik a karácsonyt, akiknek a szívét betölti a karácsony örömüzenete, örömhíre: megváltunk született, Jézus Krisztus testben megjelent közöttünk. Hadd legyen a megváltás örömüzenete mindenki számára elérhető, felfogható, és szívbe zárható. Jöjj és lelked által áld meg e karácsonyi Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hallgatására készülve a 412. dicséret első versét énekeljük. A 412. dicséret első versét, itt állok jászolod felett. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, közelebbről, a Lukács evangélium a második részének 6. és 7. versében. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. A kedves testvérek, minden évben elhangzik a karácsonyi történet, és már olyan sokszor hallottuk, hogy szinte kívülről tudjuk minden mondatát, és el tudjuk mondani, el tudjuk mesélni a gyermekeinknek, hogy mikor József és Mária Betlehembe érkeztek, Betlehembe mentek a népszámlálás parancsának kihirdetése után, hogyan próbáltak szállást találni, de hiába, mert ahány helyre bekopogtattak, mindenütt elutasították őket, mindenhol azt jelezték, hogy nincs hely, nem fértek be ide, nem jöhettek. És szinte minden betlehemes jelenetben megjelenik a fogadós, a vendégfogadós, aki széttárja a karját, és közli a gyermekáldásra váró házaspárral, hogy sajnos ott sincs hely számukra, minden hely megtelt. Nincs mit tenni, maradt egy sötét istálló, ahol legalább az állatok adnak egy kis meleget, és oda behúzódva hozta végül Mária világra Jézust, az Isten fiát. És fiatal koromban ki akartam keresni a Bibliából, hogy hogyan is zajlott ez a párbeszéd a fogadós és József között, de nem találtam. Sem az ajtókon való kopogtatást, sem a nyüzsgő jövésmenést, sem a vendégfogadóst nem írja a Biblia, még az sem, hogy milyen volt az az istálló, ahova végül behúzottak. Mindezekre csupán egy rövid mondatból lehet következtetni. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. És mi minden van ebben a félmondatban, hogy nem volt számukra hely. Sem a fáradt házaspárnak, sem a megszületendő gyermeknek nem jutott hely az egész városban. És éljük át egy kicsit most mi is az ő helyzetüket. Milyen rosszul esik nekünk, ha közlik velünk, hogy ezen vagy azon az összejövetelen nincs hely a részünkre, nincs itt a helyed, bár már az is csalódás lehet, hogyha nem kapunk valamilyen előadásra jegyet, vagy koncertre, ahova el szeretnénk jutni, de hogyha az is kiderül, hogy helyhiány miatt nem férünk be, akkor az bizony nagyon rosszul tud esni. Milyen rossz lehetett akkor Józsefnek és Máriának az az elutasítás, hogy nincs számukra hely. Még azt a kérdést is feltehették magukban, hogyha Isten, akinek mindenre van hatalma, hogy nem segít nekik abban, hogy az ő fia a legjobb helyen, a legjobb körülmények között szülessen meg. Nem tudjuk, hogy mit gondolhattak, vagy mit élhettek át. Tény, hogy nem volt számukra hely. Mi már tudjuk, hogy mindezzel Isten terve, Isten akarata valósult meg. Az, amit Pál is úgy leír a Filippi-beli gyülekezetnek, hogy megüresítette magát, gazdag lévén szegény élet érettünk, szolgai formát vett fel. Ezzel, hogy Jézus így érkezett, ez az Isten tervébe teljesen beleillett. De hogy akkor hogyan élték meg bizonyára nagy csalódásként. És a legtöbb emberben ilyenkor az fogalmazódik meg, hogy ha én lettem volna akkor ott a fogadós helyében, én bizony beengedtem volna őket, és Jézus számára én biztosítottam volna helyet. De mielőtt nagyon elítélnénk a fogadóst, említsük meg, hogy ő nem tudta, hogy az Isten fiát hordozza Mária, mi már tudjuk, ám lehet, hogy ennek ellenére mi sem tudunk az életünkben helyet biztosítani Jézus Krisztus számára. De hát miért nem volt Jézus számára hely? Miért nem jut hely a mi életünkben Jézusnak? Nézzük meg, hogy a 2000 évvel ezelőtti elutasításnak a lehetséges okai valamiképpen a mi életünkben is jelen vannak-e, és hogy mi az Isten üzenete ezen keresztül számunkra. Hát bizonyára azért nem volt hely Jézus számára, mert olyan sokan voltak akkor Betlehemben. A népszámlálás miatt sokan mentek oda, elég, ha arra gondolunk, hogy Dávid minden leszármazottja Betlehembe kellett menjen. És ott volt a sok rokon és ismerős, akik megtöltötték a házakat, már a vendégfogadó szálláshelyen is voltak szép számmal vendégek, és nyilván elsőbséget élvezhettek mindazok, akik előbb érkeztek, mert talán kevesebbet utaztak, vagy elsőbséget élveztek azok, akik többet tudtak a szállásért fizetni, nem tudjuk. Bizonyára közrejátszott, hogy sokan voltak akkor Betlehemben. És lehetséges, hogy a mi életünk is színültig tele van. Vannak olyan dolgok, amikbe előbb belekezdtünk, mint ahogy Jézusról hallottunk. Betöltik a lelkünket olyan dolgok, amelyek a kedvteléseink, amiket szívesen teszünk. Vagy olyan dolgok, amelyek jól jövedelmeznek a számunkra. Vajon a mi szívünk, a mi gondolatvilágunk mi mindennel van tele? Mi tölti meg az időnket annyira, hogy Jézus számára sem időnk, sem helyünk nem marad? A munka, a kedvtelések, a képernyő előtt töltött idő. És gondoljuk csak végig, hogy mennyi időt töltöttünk a karácsonyi készülődéssel, és pont akinek a születésnapjára készültünk, Jézusra mennyi időnk maradt eközben. Arra gondunk volt, hogy a karácsonyfának meg az ajándékoknak jusson hely, mert hát annélkül nincs karácsony. Meg arra is gondunk volt, hogy jusson idő az ünnepi külsőségekre, a sütésre, főzésre, takarításra, ajándékok vásárlására, mert ezek nélkül sincs karácsony. De Jézusnak van-e helyen állunk? Mert Jézus nélkül lehet karácsony? Jézus nélkül sem lehetne karácsony, hiszen az ő napját ünnepeljük ezen a napon. Jézusnak volt-e, van-e helyen állunk? De jó volna, ha lenne. Ha Jézus úgy volna jelen a karácsonyunkban, hogy nem csak tárgyi ajándékokat tudnánk adni egymásnak, hanem azt is megosztanánk, amit a napi igeolvasásban megértettünk, amit az Úrtól kaptunk, továbbadnánk egymásnak. Ha az ajándékok mellé egy-egy igét is oda tennénk, ami a gyermekeinket, unokáinkat megszólíthatja, hogy Jézussal ünnepelnénk a karácsonyt. A másik ok, amiért nem tártkarokkal fogadták az érkező gyermeket, az az lehetett, hogy az ószövetségi törvények szerint egy szülő kismama tisztátalannak számított, mindaddig, amíg le nem teltek a tisztulásának napjai. És az ószövetségi törvényekben olvashatjuk, hogy a fiúgyermek esetében 33 nap, a lánygyermek esetében 66 nap volt a tisztátalanság ideje, amelyik után aztán el kellett menni a templomba és bemutatni az áldozati ajándékot. Ha valaki egy ilyen asszonnyal találkozott, akkor egész napra ő maga is tisztátalanná vált. És amikor odaérkezett József és Mária, és meglátták, hogy utolsó óráiban van Mária, akkor úgy gondolták, hogy nincs olyan ház, ahol ezt az elkülönítést biztosítani tudnák számára, arról nem is beszélve, hogy aki ilyen módon tisztátalanná válik, annak még áldozati állatot is vinnie kell, hogy a tisztulási szertartáson végig menjen. Nem, hát erről szó sem lehet. Ilyen kellemetlenségre nincs se kedvünk, se időnk, hogy még áldozatot is vigyünk magunkkal. Az külön pénz és külön idő. Jobb inkább élni a megszokott életünket, van nekünk elég gondunk így is. És kedves testvérek, mi nem vagyunk néha így, hogy kellemetlennek érezzük, amikor Jézus Krisztusért áldozatot kell hoznunk. Sajnáljuk a vasárnapunkat, hogy Jézussal kell időt tölteni, az egész heti munka után jobb egy kicsit otthon lenni, hát elvégre otthon is hallgathatjuk az Isten tiszteleteket. Az Úr ugyan azt kéri, hogy tartsunk szent összegyülekezést, de ez ma már biztosan nem úgy van. Nekem nincs szükségem a közösségre, jól el vagyok én magamban egyedül is. És ne kérjen az Úr tőlem olyat, hogy még plusz gyülekezeti szolgálatot vállaljak, az nekem sok, ahhoz én fáradt vagyok. Sokaljuk azt, hogy az időnkön túl a pénzünkből, a vagyonunkból is áldozzunk. Pedig amit odaadunk, amiről lemondunk, azt Jézus Krisztus bőségesen kárpótolni tudja. Sokkal többet nyerünk Jézus Krisztusban, mint amennyit esetleg veszteségként éreznénk. Kedves testvérek, vigyázzunk, hogy ne azért ne legyen Jézusnak helye az életünkben, mert kellemetlen, hogy áldoznunk kell az időnkből, az erőnkből, abból, amink van, hiszen mindent Jézustól kaptunk. Ahogy az előbb énekeltük, eljöttem, elhoztam neked, amit kezedből nyertem, vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem. Azután lehetett előítélet az emberekben. Bizonyára voltak Betlehemben olyan rokonok, akik ismerhették Józsefet és Máriát, és tudták róla, hogy Mária már az esküvő előtt teherbe esett, és nem kizárt, hogy úgy tekintettek rá, mint egy parázna nőre, akinek semmi keresni valója ott közöttük. Elképzelhető, hogyha megkérdezték volna őket, ők elmondták volna az igaz valóságot, de az előítélet, az ítélkezés, a biztosan így történt, az erősebb volt bennük, mint hogy elkezdjenek egy beszélgetést, hogy kezdeményezzenek egy olyan beszélgetést, amelyikben minden tisztázódik. Nem akarták igazán az élethelyzetüket megismerni, hanem csak amit hírből hallottak, meg ami eljutott hozzájuk. Ez a félreismerés, ez is egy olyan előítélet lehetett az emberekben, hogy emiatt sem fogadták őket szívesen. Amíg valaki nem ismerte meg Jézust, hasonlóképpen áll hozzá. Csak hallott róla valamit. És ezért sokan úgy tekintenek a keresztényekre, Jézus Krisztus követőire, mint akik elveszítették a szabadságukat, akik szigorú megkötöttségben, rabságban élnek, mert ez sem szabad nekik, az sem szabad nekik, olyan törvények szabályozzák az életüket, amire igazából semmi szükségünk. És akik ilyen előítélettel tekintenek a keresztény életre, tulajdonképpen magát, Jézust utasítják el, aki helyet kérne az életükbe, a szívükbe. Nekem ilyen Jézus nem kell, aki parancsol nekem, aki szabályozza az életemet. Pedig Jézus éppen megszabadítani akar bennünket a függőségeinkből, a bűn rabságából, a gondolataink szennyétől, és szeretne helyette örömet, békességet hozni a szívünkbe. Kedves testvérek, hogy állunk mi ezzel? Csak egy résnyire nyitjuk meg az életünket, a szívünk ajtaját? Nehogy túl sok változás legyen a megszokott életünkben. A csupán résnyire megnyitott ajtó valójában egy zárt ajtó. Vigyázzunk, hogy nehogy tovább menjen Jézus, akkor, amikor ő bebocsátást kérne az életünkbe. És ahogy az elején említettem, ha fogadós tudta volna, hogy a várva várt messiás, az Isten fia készül világra jönni, minden bizonnyal elintézte volna, hogy helyet szorítson ott a szálláson Jézus számára. Vigyázzunk, mert mi is járhatunk így. Nem tudjuk, hogy kiben, kinek a személyében jön Jézus elénk, ki által kér segítséget. Ahogy így mondta Jézus, hogy ha egyel megtettétek a legkisebbek közül, velem tettétek meg. Sajnos sokszor még a hitben élő ember sem látja meg, hogy Jézus érkezik hozzá valakinek a személyében, érkezésében, és sokszor elutasítunk olyanokat, akiket nem kellene, és ezzel magát Jézust utasítjuk el. János evangélista úgy fogalmazta, hogy Jézus az övéi közé jött, a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Mert Jézus úgy jött, úgy érkezett, mint világosság a sötétségbe, és akik sötétségben élnek, azok nem fogadják be Jézust, a világ világosságát. És nehogy úgy járjunk, hogy a mi elképzeléseink szerinti messiást várjuk, és ezért visszautasítjuk, mert az a kép, amit a Biblia Jézus Krisztusról ad, az úgy nem tetszik nekünk. Nekünk jó az az aranyos kis Jézuska ott a jászolbölcsőben, de az, hogy ő eljön ítélni élőket és holtakat, ez a Jézus már nem kell igazán nekünk. Ha én nem megyek minden nap a világ világosságának a fényébe, akkor sötétben maradok, és könnyen elutasíthatom őt. Nem látom meg, hogy maga Jézus jön hozzám, ő van előttem. Az a Jézus, aki lejött hozzánk az első karácsonykor, és ma is, most is szállást keres magának a szívemben, az életemben. Most könnyen azt mondjuk, hogy figyelünk rá, és fogadjuk őt. De vajon van-e helyünk, vagy lesz-e helyünk Jézus számára az ünnepek után is? Oda hívjuk-e őt az asztalhoz, amikor együtt étkezünk, ebédelünk? Vele indulunk-e a munkába, az iskolába, óvodába, vagy a vásárlásokba, a mindennapi teendőnkbe? Van-e, vagy lesz-e az otthonunkban egy olyan hely, ahol rendszeresen csendben vagyunk az Úr előtt, csendességet tartunk, Bibliát olvasunk, imádkozunk, és az Úrral töltjük el azt a néhány percet, kizárva minden mást? Szeretnénk-e tényleg minden nap egy kis időt az Úrnak szentelni? Bizony annyi mindennek van helye az életünkben, vagy biztosítunk helyet az életünkben, csak éppen Jézusnak alig jut egy talap alatnyi hely nálunk. És figyeljük meg, hogyha valami igazán fontos számunkra, akkor a kevésbé fontosat hátrébb tudjuk tenni, azért, hogy az a legfontosabb kerüljön az első helyre. Ha például időpontunk van egy fontos orvosi vizsgálatra, netán egy életmentő műtétre, akkor minden más mellékessé válik. Bármit is terveztünk volna egyébként akkorra, az félre tudjuk tenni, mert nekünk most az a legfontosabb. Nem megyünk olyankor sehova, amikor a postás hozza a nyugdíjat, mert félünk, hogy lemaradunk róla. Van fontossági sorrendünk, amit szoktunk tartani, amihez igazítjuk a gondolkodásunkat, az életvitelünket, mert ha jót akarunk, akkor a fontosakról nem maradhatunk le. És most hadd kérdezzem meg, hogy Jézus mennyire fontos nekünk, hiszen rajta kívül nincsen más út az Atyához. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam, mondja Jézus. Ő az, aki, ahogy a tegnapi alkalmakon is hallottunk, hidat jelent a szakadék fölött, amit a bűneink okoztak Isten és az ember között. Jézus Krisztus áthidalta ezt a szakadékot. És ha mi az Atyához el akarunk jutni, akkor csak Jézus Krisztus által tehetjük. Nagyon fontos, hogy Jézusnak legyen helye az életünkben. Rajta kívül nincs üdvösség. Hogy lehet, hogy pont Jézus számára alig van helyünk és időnk, minden másra könnyebben jut. És kedves testvérek, nézzük meg most Jézus oldaláról, hogy nála van-e hely a mi számunkra. Mert annál rosszabbat el sem tudnánk képzelni, hogy bebocsátást kérünk az ő országába, a mennyországba, az üdvösségre, és kiderül, hogy nincs hely, nekünk már nem jut csak a pokol, a kárhozat, az örök halál. De Jézus azt ígéri, hogy az ő Atya országában sok lakóhely, sok hajlék van, és ő most is készíti a helyet számunkra. Olyan sok hely van ott, hogyha valaki kívül maradna, annak biztos, hogy nem a hely hiány az oka.
Az elmúlt hetekben több lelki alkalmon is szó volt a 10 szűz példázatáról. Közülük, a 10 szűz közül 5 mehettek be a mennyegzőre, 5 pedig kívül maradtak. És ha elolvassuk a Máté evangélium a 25. részének elejéről ezt a példázatot, kiderül, hogy az az 5, aki nem jutott be a mennyegzőre, nem azért nem jutott be, mert nem volt hely, férőhely számukra, hanem mert túl későn kopogtattak, zörgettek ott a ház ajtaján. És azt a választ kapták, hogy távozzatok, nem ismerlek titeket. Nehogy mi túl későn keressük Jézust. Ő elkészítette a helyet számunkra, mert nem akarja, hogy mi kívül maradjunk. És vajon nekünk mit fog mondani Jézus akkor, amikor majd zörgetünk az ő ajtaján? Azt fogja mondani, hogy nem ismerlek titeket, vagy ismerni fog bennünket. Ha most van helyünk Jézus számára, akkor ő ismerni fog. Hiszen ismeri az Úr az övéit, olvassuk a Timóteushoz írott levélben. És Jézus így imádkozott az ő keresztre feszítése és feltámadása előtt. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Jézus nem szeretné bezárni előttünk az örök élet ajtaját. Most még helyet kér az életünkben, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Van-e helyünk Jézus számára? Ha nincs, akkor mit kell kitennünk a szívünkből, hogy Jézusnak helyet adjunk? Az önző akaratunkat? A büszkeségünket? A kényelem szeretetünket? Az, hogy félünk attól, hogy ha Jézus veszi át az életünk irányítását, akkor elveszítjük a szabadságunkat. Hiszen ezen a karácsonyon éppen megajándékozni akar bennünket a mi Urunk. Nem elvenni akar tőlünk. Megajándékozni bennünket önmagával, és ahogy Isten, a mi mennyei atyánk az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért ideadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Csak Jézus számára legyen hely az életünkben. És ahová Jézus betér, ott tulajdonképpen még a rongyos istálló is templommá válik, mert az Úr dicsőségének a fénye beregyogta akkor azt az istállót. Oda mindenki azért ment már, hogy Jézussal találkozzék. Ahol a csillag megjelent a fölött, a hely fölött, ahol Jézus volt, oda be lehetett térni, és imádni lehetett Jézust. Itt a templomban is van még bőven hely, amit elfoglalhatnánk. És olyan jó, hogy bennünket, ami Urunk lelke arra indított, hogy mi találkozni akarunk vele az ige hallgatásában, az úrvacsorai közösségben. Ő megosztja a helyet, megosztja az időt, megosztja önmagát velünk, szétosztja az úrvacsorában önmagát. Legyen hát helyünk Jézus számára, nyissunk előtte ajtót, és ragyogja be az ő fénye, az ő dicsősége mindannyiunk életét. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére, a 390. dicséret 4. versét énekeljük. A 390. dicséret 4. verse így kezdődik. Ó Jézusom, szegényet kér, vár, epedbe hív. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, ezt énekeltük az előbb. Jer hű szívembe hát, habár szegénye szállás, de mindörökre hálás. Így szeretnénk helyet engedni az életünkben, a mindennapjainkban, az ünnepeinkben, az otthonunkban, a szívünkben helyet neked, megváltó Jézus Krisztusunk, aki az első karácsonykor ilyen közel jöttél hozzánk, bűnös emberekhez. És köszönjük, hogy ilyen közel jössz hozzánk az igében, a sákramentumban, ilyen közel jössz azokhoz a családokhoz, ahol nem csak külsőképpen ünneplik a karácsonyt, hanem a szívük is kész arra, hogy téged befogadjanak. Hadd legyen így veled teljes a mi ünnepünk. Hadd legyen a mi szívünk úgy nyitva előtted, ahogy kértük az énekben, hogy te készítsd el, te néked lesz otthonod a szív. Köszönjük, hogy mi valóban itt lehetünk közösségben veled és egymással. De imádkozunk azokért, akik nem tudtak eljönni, akik még ezen az ünnepen is beteg ágyon fekve, kórházban vagy otthon, sóhajtozva hívják segítségül a te nevedet. Légy, Urunk, azokkal, akik szenvedések és próbák közt vannak most. Hadd találják meg a lelkük békességét nálad, és hadd legyenek készen arra, hogy a te szavadat meghallják, és megnyissák előtted szívük ajtaját. Imádkozunk azért az úrvacsorai közösségért, amelyet most elkészítettél ezen az ünnepen számunkra. Hadd éljük abban is át, hogy te megváltó Jézus Krisztusunk önmagadat adtad váltságul a mi bűneinkért. Hadd legyen igazán közösségünk veled, és ne maradj ki az életünkből. Imádkozunk azokért az országokért is, ahol most háború dúl, ahol éppen nincs meg az a békesség, amely úgy elhangzik minden karácsonykor, hogy békesség földön az embernek. Olyan szomorú, hogy az ember nem tud békességet teremteni, de te békesség fejedelme, Úr Jézus Krisztus, le tudod győzni a haragot, az indulatot, és nem csak ott, ahol külsőképpen is háború zajlik, hanem a bennünk levő békétlenséget is el tudod oszlatni. Add meg, Urunk, hogy olyan ünnepünk lehessen, ahol Te vagy az első helyen, és megtöltöd a mi szívünket szeretettel, örömmel és békességgel. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassunk meg most egy verset.
Bódás János, nem akadt hely. Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben, s hogy jött, akit évezredek óta vártak, mély szégyen ez, a vaksággal vert ember nem adott helyet az Isten fiának. Én legelőször barmok szemet águl ámulattal az égi jövevényre, s egy vénistáló korhat jászolából elégült meg milliók lelki éhe. Nem volt hely, s ma sincs. Lelkünk tele van, száz indulat zsibongó népe lakja, s Krisztus bolyong, az Isten hontalan. Feléd vezet ma Szent Karácsony napja, s szennyes szívem szállásnak felajánlom, fogadd el Jézus, s légy Uram, királyom.
Köszönjük szépen. És hirdetem a testvéreknek, hogy a mai istentiszteletünk második részében úrvacsora osztás lesz, és akik lélekben készen állnak arra, hogy Jézus Krisztussal ilyen módon is közösségben legyenek, szeretettel várjuk az úrvacsorára. Holnap karácsony második napján is úrvacsorás istentisztelet lesz. Ezen az alkalmon legátusunk Jákob Gábor elsőíves teológiai hallgató hirdeti az igét, de ma is az úrvacsora osztásában segít. Isten áldását kérjük az ő felkészülésére, szolgálatára, életére. Hirdetem, hogy a hétközi alkalmak a két ünnep között nem lesznek megtartva, de 31-én, december 31-én vasárnap délelőtt a templomi istentiszteleten tartjuk meg az óévért való hálaadást, tehát óév napján este már nem lesz istentisztelet, a délelőtti istentisztelet, mint hogy vasárnapra esik, egyúttal óévi hálaadó istentisztelet lesz. Január 1-én, hétfőn pedig, délután 3 órakor tartunk itt a templomban újévi istentiszteletet. Valamennyi alkalmunkra Urunk nevében hívogatunk. Az iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, jövő évre szóló naptárak, bibliaolvasó kalauz, amely a naponkénti bibliaolvasásunkat segíti, kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk e részének zárásaképpen a 722. dicséretünket énekeljük. A 722. dicséret mindhárom versét: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.